Balázs, Herceg Tibor.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádiószínház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 12. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Zarzura 1932-1933 Második rész.
Idáig naplomból írtam ki az eseményeket, és azt most ismét félreteszem. Miért is olvasom át megint a következő nap bejegyzéseit? A sivatag ez alkalommal is győztes maradt, és nem léphettem oázison földjére. Arra volt csak elég benzinünk, hogy a túrakocsival ismét északi irányba hajtsunk. A Gilf lejtői közt az előrehaladás még nehezebb volt, mint azelőtt. Mint hogy most közvetlenül a plató főfala mellett kellett haladni, hogy az előhegyek tömkelegében el ne nézzük a völgy torkolatot. Számos vízmosás húzódik le a Gilfről, és mindannyian át kellett haladnunk. Csoda, hogy a kocsi nem tört darabokra. Helyenként sziklákat kellett tovább görgetnünk, vagy sima kövekből feljárókat építeni a kerekek számára, hogy egyáltalában tovább tudjunk jutni. Délfelé végre egy nagyobb völgy torkolatához értünk, benne egy szajalfa csoport állott. A félig elszáradt fák alatt több vadjú csontváz feküdt. Mindannyian jól kifejlett erős szarvakkal. Fogaik után ítélve mind öreg állatok. Úgy látszik, előre haladott korukban felkeresték a fák árnyékát, hogy ott fejezzék be életüket. A csontvázak különböző évekből származtak. A legidősebb körülbelül 20 év óta, a legkorábbi tán csak 5-6 éve feküsznek itt. Ez a vádi sem volt az igazi, és 5 kilométer után elvégződött. Körülbelül tisztában voltunk azzal, hogy tovább már nem tudunk haladni, és ennek folytán a völgy végén felmásztunk a sziklafalra. A visszautazás táborunkhoz sohasem fogom elfelejteni. Az sem, amint az összes üres benzinkannát még egyszer felemeltem, mintha csodát várnék. A sivatag azonban következetesen védekezett, és most már véglegesen vissza kellett vonulnunk. Már csak annyi benzinünk maradt, hogy a repülőgéppel és az autókkal épp hogy el tudtuk érni utolsó depónkat. Wilkinson három völgye közül csak egyet találtam meg. Igaz, tőle keletre még egyet láttam a gépből. De vajon az is rejt oázist magában? Expedíciónk szervező naplóját 1932. szeptember 11. kikelettel az alábbi bejegyzéssel zártam le. Most kaptam táviratot. Robert hirtelen meghalt. Állítólag vérmérgezésben, annak az ismeretlen légynek csípésétől, amelyet a sivatagban kapott. Ezzel vége az expedíciós tervnek. A sivatag védekezik. Az oázis meg akarja őrizni titkát. Tán engem is meg fog akadályozni abban, hogy valaha beléphessek abba az átkozott völgybe. Zarzura. A madarak oázisa. Fecske mutatta nekem az utat, az acélszívű madár elvitt föléje, hogy megláthassam, de kőből faragott griff őrzi a sivatag titkának a kulcsát. Hónapokkal később mégis a sivatagban voltam. 4 óriás pneumatikkal felszerelt saját Ford kocsimmal 1933. március elején hagytuk el Kahirót. Társaim Hubert Godfrey Penderel alezredes, ugyanaz, aki repülő expedíciómban még mint őrnagy vett részt. dr. Kádár László honfitársam és dr. Richard Berman íróbarátom. Már expedíción kezdete is sikeres volt. A Gilfkebir hegység északkeleti lejtőjéhez érve hatalmas szakadást fedeztünk fel az eddig áthatolhatatlannak tartott hegységben. Valójában a Gilf fennsík két részből áll. Ez a széles szakadás választja el őket egymástól. Az északnyugati Gilfben fekszik az a két hajdani folyómeder, amelynek egyikét a repülőgéppel fedeztük fel. Vajon ebben is rejtőznek vegetációs völgyek? A nagy szakadékon átkeltünk először nyugati irányban, majd félkörben délnek fordulva. Végre szűk, de könnyen járható hegyszoroson át kiértünk a Gilf két része között. Ugyanarra a síkságra, amelyben repülőgépes expedíciómat vezettem a hegység lábát követve. Ennek a kijáratnak az arab El Akaba, a szoros nevet adta. Innen a Kayanti táboron át és tavalyi útvonalamat követve Kufrába mentünk. Ott élelmiszer és vízutánpótlásunk volt tervbevéve. Még nem határoztam, hogy Kufrából merre fogok fordulni. Egyrészt arra gondoltam, hogy megkísérlem a nagy homoktengeren való átkelést. Vagyis, hogy a Gilfkebirtől északra, a végtelen dűne sorozaton át utazom vissza Egyiptomba. Másrészt reméltem, hogy a kufrai Tibuktól megtudhatok egyetmást az északi Gilf belsejében lévő oázis völgyekről. A vendégszerető és rendkívül előzékeny olasz tisztek segítségével nagy nehezen találtunk egy öreg, arabul beszélő Tibut, akiről az a hír járt a Kufrában, hogy régebben sokat járta az ismeretlen sivatagot. A korom fekete nyiki-nyiki azonban rendkívül óvatos volt, és nem igen akart emlékezni. Azért lassanként megtudtam az öregtől, hogy régebben Kufrából a Gilf völgyeibe hajtották a tevéket legelni. Úgy látszik, a Tibuk az én útvonalamtól északra vonultak a Gilf felé, mert nyiki-nyiki szerint az oázis legészakibb pálmaligetéből, Hauáriból indultak ki. Valamit motyogott az öreg egy útról, amely felvezet a fennsíkra, és onnan tovább északnak a Vádi tálba, keletnek pedig Vádi Abdel Melikbe. Megtudtam még azt is, hogy Vádi tál rövid, de széles völgy. Vádi Abdel Melik a leghosszabb, az, amelyiket a repülőgépből láttam, és hogy onnét ismét fel kell másznunk a Gilf tetejére, hogy eljussunk a legkeletibb völgybe, abba, amelyet Clayton fedezett fel. Többet nem tudtam kivenni az öreg Tibuból, aki már is sajnálta, hogy ilyen sokáig elbeszélgetett az ő legelőikről, de már nem is kívántam többet. Két nap múlva ismét útban voltunk visszafelé a Gilf nyugati lejtőjéhez. Ismét Kianti tábornál ütöttük fel sátrainkat, és harmadnap benzin megtakarítás szempontjából csak egy kocsival, dr. Kádár és az alezredes társaságában elindultam a Gilf mentén északnak. Ugyanoda, ahol egy évvel ezelőtt oly eredménytelenül kerestük a mi völgyünk torkolatát. Most azonban nem völgybejáratot kerestem, hanem teve karavánok nyomát. Nem messze onnan, ahol tavaly leszállt hozzánk a két útmutató fecske, csak ugyan kitaposott ösvényre bukkantunk. Ez egyenesen nyugat felől, tehát Kufrából jött, és a Gilf előhegységei közé kanyargott. Aránylag könnyen követhettük ezt a régi ösvényt, mert meglepő ügyességgel mindenütt a jól járható, homokos talajon kacskaringózott a sziklás válik között. Megkerültünk egy nagy előhegyet, ugyanazt, amely mögé már tavaly is be akartam hajtani. És legnagyobb meglepetésünkre olyan szűk völgybe fordultunk be, amelybe hatalmas homokdűne futott alá a Gilf sziklafalának pereméről. Már-már azt hittem, hogy a Tibuk annak idején ezen a futóhomokon borított lejtőn hajtották fel tevéiket a fennsíkra, és már azt mérlegeltem, hogy vajon a kocsit erős nekifutással fel tudom-e vezetni erre a meredek homokpályára, amikor Kádár doktor felkiáltása megállított. Valami állati csontváz mellett haladtunk el. Kádár első pillanatban vaddiúnak nézte. De amint visszamentünk a homoktól félig beborított tetemhez, legnagyobb csodálkozásunkra egy tehén hulláját láttuk a homokban. Tehén a líbiai sivatag szívében. Ott, ahol csak a zarzúra legendák beszéltek szarvasmarháról. Alig 250 kilométerre Kufra oázistól, ahol a szarvasmarha ismeretlen fogalom.
Eleinte alig hittünk a szemünknek. Ez a felfedezés többet jelentett számunkra, mint nyiki-nyiki információja. Tehát csak ugyan valamikor élt egy nép itt a Gilfkebir belsejében, amely szarvasmarhát tartott. Azok az elvadult tehenek, amelyek valamikor Dakla oázisba érkeztek, az idegen nyelvű fekete asszony, aki egy tehenet hajtott maga előtt, a három völgy, amelyben nyájak legelésztek, most mindegy csapásra felülemelkedtek a legendán. Még jobban meglepődtünk, amikor megállapítottuk, hogy ez a tehén hulla nem is lehet 5-6 évnél idősebb. Az állat bőre úgy szólván még épségben volt, ahol letakarítottuk róla a homokot, előtűnt vöröses szőre, és orrában még ott volt egy darab kötél. Bevallom, hogy ez a tehén hulla képzeletembe varázsolta most már a romvárost, és a kaput, amely fölött kőből faragott madár őrködik. A dűne lábánál sok teve hulladék volt. Gyékény kosárdarabokat és kötélfoszlányokat találtunk. Amint előre mentünk, hogy terepszemlét tartsunk, újabb meglepetésért. Közvetlenül a dűne mellett a Gilf tetejéről szűk sziklavölgy vonul alá. Benne emberkéz alkotta meredek szerpentines ösvény vezet felfelé. Tehát mégsem a homoklejtőn hajtották a nomádok állataikat, hanem ezen a sziklába tört ösvényen, amelyről Nyiki-Nyiki azt mondta, hogy egyenként kellett rajta felvezetni a tevéket. Fele úton az ösvény mély szakadék mellett vezetett. Benne több teve csontváz feküdt. Úgy látszik, némelyik teve megbokrosodott, vagy elszédült a veszélyes úton, és lezuhant a mélységbe. Jól kitaposott út vezetett innen. Egyrészt kelet felé, tehát a mi vádinkhoz, másrészt a Gilf párkányával párhuzamosan északnak. Utóbbi nem lehetett más, mint az általunk keresett harmadik völgy. Váditál útja. Másnap reggel nekivágtunk az útnak. Fejenként egy-egy 5 literes kulacsot vittünk magunkkal, és azon kívül még két kisebb 2 literest. Néhány doboz konzerv, kenyér, az elmaradhatatlan kígyóméreg elleni szérum fecskendőjével együtt. A Gilfkebiren már több ízben láttunk szarvasviperát, a messzelátók és egy fényképezőgép volt podgyászunk. Nem sok 3 emberre elosztva. Mégis az ilyen sivatagi gyalogmeneteléskor oly mérhetetlen teher, hogy súlyát csak azt tudja felfogni, aki valaha sivatagi sétát végig szenvedett. Eleinte még jól ment minden. Egy órai menetelés után letettük a jól megjelölt ösvényre az egyik 5 literes kulacsot, és újra elosztottuk a cipelnivalót. A jól kitaposott ösvény állandóan északi irányba vezetett. Délelőtt 11 óra felé ittunk először. Tapasztalatból tudtam, hogy az ember egyszer megkezdi a vízivást, akkor már abba is hagyhatja a további menetelést. A rendkívül száraz sivatagi klímában csak teljes mozdulatlanságban és árnyékos helyen tartható meg a szervezetben az ital. Különösen rossz napunk volt, mert az eddigi mérsékelt meleg helyett épp ezen a napon kaptuk az első déli szelet, izzó leheletével. Az ösvény két felé ágazott. Egyik része északnyugat felé, a másik északkelet felé. Utóbbi irányában a messzelátóval mélyebb szakadásokat láttunk a Gilf felületén, és mert túlságosan veszélyes lett volna, hogy ketté oszoljunk, elhatároztuk, hogy arra felé megyünk. Tán egy völgy fejéhez érünk, és tán az lesz a növényzettel borított váditál. Csalódtunk. Mély szakadékos völgynek volt az eredete, de kelet felé kanyargott, tehát kétségtelenül Vádi Abdel Meliknek egyik mellékvölgye. Arra már nem is gondolhattunk, hogy tovább folytassuk utunkat. Nem szeretek visszagondolni visszatérésünkre. Mintegy 20 kilométerre lehettünk táborunktól, és a kulacsokban már veszélyesen lötyögött a víz. Csak arra emlékszem, hogy késő délután folyamán lábaim, mintha már csak maguktól mentek volna. És arra, hogy Kádár barátom nyakába akasztotta mindazt, amit nekem kellett volna hordanom. Már nem volt energiám ahhoz, hogy védekezek bajtársi önfeláldozása ellen. Az alezredes előre szaladt és hajtott bennünket, amennyire csak bírt. Igaza volt. Ha lepihentünk volna, nem tudom, folytattuk volna az utat. Még arra is emlékszem, hogy mire elértük a kocsit, már sötét volt. És hogy soha semmilyen ital sem esett olyan jól, mint az a bensőmet égető Chianti bor, amelyet társaim belém töltöttek.
Sohasem iszom szeszes italt. És talán épp ezért ezen az estén a Chianti mentett meg attól, hogy súlyosan megbetegedjek. Chianti tábortól 140 kilométerre elértem ugyanazt a völgyet, amelybe egy évvel ezelőtt is behajtottunk, és amelyben Zsák utcába kerültünk. Most nem kellett sokat törődnöm azzal, hogy ne fussak be ismét egy mellékföldbe, mert ott voltak előttem a homokban a Clayton expedíció nyomai. Végre a mi völgyünkben voltam, amelyet Nyiki-Nyiki Wadi Abdel Meliknek, a király rabszolgája völgyének nevezett. Majdnem egyenesen délnek haladva, 80 kilométer után elértük az első vegetációt. Még 28 kilométert tehettem meg innen a kocsival a kanyonszerű, sűrű facsoportokkal benőtt völgymederben. Tavaly, amikor a repülőgépből láttam, minden olyan zöldnek tűnt fel. Csak félig elszáradt talakácok, sárgára perzselt fű, és itt-ott egy-egy üdépszínű szajal vagy arkenufa üdvözölt az én oázisomban. Amikor a völgy annyira összeszűkült, és a talaj oly sziklás és görgeteges lett, hogy kocsival már nem folytathattam az utat, társaimat hátrahagyva gyalog tovább meneteltem a völgyben felfelé. Másfél órás gyaloglás után elértem azt a helyet, ahol a két ellenkező irányban vonuló forrásmeder egyesül. Tudtam, hogy innen légvonalban alig 16 kilométerre vagyunk Chianti tábortól. Csak hogy 400 méterrel magasabban, fent a Gilf tetején. A vádiban egyébként semmi érdekeset nem találtam. Mindenfelé vadgyőnyomok vonultak, némelyikük eléggé friss, de megállapítottam, hogy alig 4-5 állat él ebben a völgyben. Megtaláltam azt a tibukunyhót, amelyet a repülőgépből láttam, és a sok régi tevehulladékból megállapítottam, hogy a nomádok valamikor sokat tartózkodtak itt. Egy másik tibú tábor közelében két tehén csontvázat találtam. Most azonban csalódást jelentett az oázis, mert sehol semmi nyomát sem láttam annak, hogy ez a kietlen sziklameder valamikor népes volt. Csak a madárvilág nyújtott némi vigaszt, mert két gyönyörű sast, néhány solymot és számos apró, fekete-fehér madarat láttam. Az utóbbiakat az arabok zarzúrnak nevezik. Lőttem is egyet ezek közül bizonyítékául a zarzúra névnek. Csak a prizmatikus iránytűvel és a távolságmérővel készítettem hozzávetőleges térképvázlatot, és délután egy órakor ismét elindultunk kelet felé. A sziklafalról való leereszkedés még sokkal nehezebb és körülményesebb, mint amilyen a megmászása volt. És társam mindent elkövet, hogy nekem segítsen. Amikor rövid idővel napnyugta előtt elérjük táborunkat, lépéseink hallatára Berman barátom előbújik a szikla alól, amelynek árnyékában naplóján dolgozott. Nem is kérdezem. Látom az arcán, hogy megtalált a váditált, a harmadik zarzúra völgyet. Elbeszélésem nem lenne teljes, ha elhallgatnám, hogy két héttel később az Uveinat-hegy Aindua forrásánál ismét találkoztam Nyiki-Nyikivel. Az öreg tibú most már valamivel bizalmasabb volt, és magától értetődőnek vette, hogy Abu Kamla, a homokatya, ahogyan engem kufrában elneveztek, úgyis mindent tud a sivatagról. Nyiki-Nyiki elmondta, hogy atya és nagyatya idejében a nyári esők még jóval gyakrabban szakadtak le a líbiai hegyekben, mint manapság. Hajdanában minden 3-4 évben bőséges esők termékenyítették Uveinat völgyeit, és azokból jutott még a jóval alacsonyabb és távolabb, északra fekvő Gilf völgyeinek is. Most azonban mind hosszabb ideig kimaradnak az esők, és Allah tudja, hogy milyen időközökben fognak leesni. Lám, Uveinatban 1925 óta egy csepp sem esett. A Gilf völgyeiben pedig 1924-ben esett utoljára. Az öreg tibú még azt is tudja, hogy régebben, nagyon-nagyon régen ugyancsak voltak idők, amikor kimaradtak az esők. A tibuk és guránok ilyenkor nem hagyhatták el vadai és tibeszti hegyvidékét, és így történt, hogy Uveinat, Arkennul és a Gilf völgyei elveszett oázisokká váltak. Vadai és tibeszti népei mindig állattenyésztők voltak. Nagy tehén csordáik vannak ma is. És ők hajtották régi időktől fogva csordáikat a líbiai hegyekbe, ha előre küldött felderítőik bőséges legelőt jelentettek. Wadi Zarzura idegen nyelvű fekete lakói, tehát tibuk és guránok voltak, akik ezeket a völgyeket csak olyankor lakták, amikor ott elegendő volt a víz. Azóta ismét ott jártam. Bebarangoltam a Gilf rejtett völgyeit, és végigkutattam azokat, abban a reményben, hogy ott történelem előtti ősi kultúra nyomait találjam. Az Arzura völgyek ismét csak csalódást okoztak. Egyetlen kőszerszámot, egyetlen vésett vagy festett sziklaképet sem találtam a hajdani folyó völgyekben. Meggyőződtem arról, hogy abban az időben, amikor lent a síkságban, a Gilf lábánál és Uveinat völgyeiben ismeretlen ősi népek legeltették csordáikat, a Gilf völgyei még rohanó hegyi folyamok voltak, medrükben nem telepedhettek le emberek. De későbbi korszakból sem találtam nyomokat. Sem romvárost, sem kincseket, sem Kambiszesz elveszett hadseregét. Csak három vegetációs völgyet, tipikus eső oázisokat, amelyek valamikor fontos legelőhelyek voltak azoknak a nomádoknak a számára, akik még ma is küzdenek a sivataggal, és csak lépésről lépésre engednek Líbia kérlelhetetlen kiszáradásának. Rettenetes ez a küzdelem, amelyet a sivatag szélét lakó törzsek folytatnak generációról generációra otthonuk, de egyszer s mint legkérlelhetetlenebb ellenségük a sivatag ellen. Visszatérnek oda, ahonnan őseik már kiszorultak, és sok száz kilométernyire hajtják nyomorult csordáikat néhány hónapos legeltetés reményében. Ez a küzdelem szüli azokat a legendákat, amelyek a sivatag belsejében elrejtett kincsekről szólnak. És úgy érzem, hogy jobb is, ha ezek a legendák nem foszlanak szét gépjárműveink és műszereink teljesítményei előtt. Zarzura völgyei nem hozták meg nekem azt, amit a kincskeresők könyve ígért. Ellenálltak és védekeztek, hogy csak lépésről lépésre tárhattam fel titkukat. Az első felderítő repüléstől utolsó látogatásomig, amikor egy kísérőmmel együtt először, és remélem utoljára kerültem a szomi halál komoly veszélyébe, csak fáradtságot, nélkülözést és csalódást jelentettek számomra. De eszembe jut egyike azon ritka óráknak, amelyeket az ember sohasem felejt el, amikor Hassanéin barátom hűvös palotájában illatos beduin módra készített kávé mellett vendéglátom elbeszélését hallgathattam Uveinat és Arkenu felfedezéséről. Amikor aztán feltűntek előttem Arkenu és Uveinat sötét bércei, valóban láttam az onyx és opál színeit a felkelő nap pírjában, és az ékszerek csillogását a nyomorult nomádok szeme fényében. Terhes volt számomra is a levegő, de nem az Arkenu és talfák illatától, hanem attól a tudattól, hogy felfedeztem az elveszett oázisokat.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 12. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Rövid hírek 2 óra.